Nem tudom, egy tízes skálán mennyire kell komolyan venni, de elnökválasztásokat tartottak Fehér Oroszországban. A komolyan vennére azzal a célzok, hogy demokratikus szempontból mennyire volt tiszta ez a választás. Látszanak-e ennek a jelei, mik a reakciók Lukasenka újabb győzelmével kapcsolatban? Kérdezzem Anton Bendarzsevszkit, az Economos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz, és üdvözlöm minket, hallgatókat is. Hát meglepetés nem született, ugye hivatalos eredmény szerint ez Alekszandr Lukasenka eddigi legjobb eredménye, 86,7%-kal nyerte a Belarus Központi Választási Bizottság szerint ezeket a választásokat. Az egyetlen dolog, ami, hogy mondjam, igaz lehet ebből, az ha azt nézzük, hogy abban a mezőnyben, amelyben tartották ezeket a választásokat, volt négy, hát alapvetően a belarusz rendszerhez lojális induló, ezek közül néhányan évek óta Lukasenka úgymond partnerei a választásokon. Tehát, hogyha ezt a mezőt nézzük, hogy ezek között, az emberek között minden bizonnyal Lukasenka megnyerte a választást, tehát hogyha ezt a versenyt nézzük, akkor nyert. De nyilván ellenzéki vagy kormánykritikus, vagy egyáltalán komolyan vehető ellenfelei nem voltak Lukasenkának, azok vagy börtönben ülnek évek óta, hát elsősorban a 2020-as elnök választások óta, van, aki 15-16-20 év börtönt is kapott, akik elindulni mertek a 2020-as választásokon, vagy külföldre emigráltak a választásokat követően, és jelenleg Varsóban vagy Vilniusban vannak, és ezért nem indulhattak, vagy nem ismertek el indulni a választásokon. Van egy érdekes statisztika, amit pont a tegnapi nap számoltam össze, ugye eddig 7 választást, ennek választást tartottak Belarusban. Lukasenka mindegyiket megnyerte, már több mint 30 éve van hatalmon. Az egyetlen ilyen demokratikus választásnak a legelsőt ismeri a nemzetközi közösség, az 1994-es, az első belarusz elnökválasztást, amelyben Lukasenka nyert. Ez minden esetre 7 elnökválasztás volt eddig, ezen összesen 21 induló vett részt Lukasenkán kívül, és ebből a 21 emberből 14-et bebörtönöztek ebben a 30 évben a választásokat követően, vagy a választási verseny során. Tehát, hogy mondjam, ez nem az a fajta statisztika, ami a jelenlegi rendszerben arra bátorítaná a kihívókat, hogy Lukasenkával szemben harcra szálljanak, és csak még egy gyorsárulyos megjegyzés, az egyik kihívó, a Lukasenkához lojális kommunista, a belarusz kommunista pártnak a vezetője, direkt ki is hangsúlyozta a választások előtti interjújában, hogy semmi esetre sem Lukasenkával szemben indul a választásokon. Ő Lukasenka mellett indul a választásokon, nehogy esetleg valaki úgy értelmezze, hogy
mellett? Mi értelme van ennek, hogy valaki mellett indulni a választáson?
Hát, hogy ő is ott van a versenyben, de hogy nem Lukasenkával szemben. Tehát, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ő megkérdőjelezi Lukasenka, nem tudom, hatalmát vagy politikai ambícióit. Tehát nyilván ezek formalitások, tehát Lukasenka számára a legfontosabb kérdés, legfontosabb probléma arról szólt, hogy 2020-ban, mivel voltak olyan ellenzéki jelöltek, akikben nem láttak rizikót, tehát egy részüket letartóztatták, Babarikót vagy Szergej Cihanovszkit letartóztatták még a választási verseny kezdetén, hogy augusztusban voltak választások 2020-ban, júniusban a két legveszélyesebb jelöltet lekapcsolták, és Cihanovszki felesége indult el, benne nem látott a hatalom kockázatokat, tévedtek, tehát vélhetően a szavazatok nagy részét ő kapta, nem Lukasenka. Tehát minden esetre ugye akkor elég nagy tömegtüntetések voltak, itt volt egy legitimációs válság, egy hatalmi válság, és az elmúlt 5 évben Lukasenka senki nem ismerte elnökként a nemzetközi közönségbe. Tehát lehetett róla beszélni, mint Belarus vezetője, hiszen a hatalmat megtartotta a rendőrség, a különleges alkotók, a hadsereg révén, de ugye elnökként ez a fajta legitimitás az nem volt meg. És most pedig visszaszerzi ezt a legitimitást, tehát neki az volt a célja, hogy egy szűk versenyben, tehát ne legyenek ellenzéki indulók, de egyértelmű legyen, hogy abban a versenyben, tehát abban a szegmensben, vagy abban a szelekcióban, ő ezt a versenyt megnyeri, és innentől kezdve nemzetközi porondon is tudjon úgy tárgyalni, helyre tudja állítani a korábbi diplomáciai kapcsolatokat, mint Belarusz megválasztott elnöket. Tehát ez volt a legfontosabb szempont Lukasenka számára, és úgy tűnik, hogy ezt visszakapta. Ugye Oroszországban hasonló a forgatókönyv, tehát nem ugye Putyin hasonló eredményt ért el tavaly, egy évvel ezelőtt 88%-ot, tehát Lukasenka nem mert azért annyit írni magának, mint Putyin, ugye 86, Putyin 88. De a forgatókönyv ugyanez, tehát ellenzéki jelöltek tavaly sem voltak az orosz választási versenyben sem, mégis a nemzetközi közösség nem kérdőjelezi meg, hogy a választásokat Putyin nyerte meg. Más kérdés, hogy milyenek voltak azok a választások, milyen volt az a választási verseny, de Putyin, mint elnök, az egy megállapítás, vagy, tehát ez egy jogi állapot. Ugyanez vonatkozik most Lukasenkára is, most újra úgy tárgyalhatnak vele, mint Belarusz elnökével, függetlenül attól, kik vettek részt a választási versenyben.
Említetted a diplomáciai kapcsolatokat, tehát úgy tűnik, hogy Magyarország próbál még ilyen állapotban is, hát nem tudom, tűrhető diplomáciai kapcsolatokat ápolni Fehér Oroszországgal, mert egyetlen uniós tagállamként nem akarta megszavazni azt, hogy elítéljék a fehér orosz választásokat, amiért nem is volt közös uniós nyilatkozat. Mely országok ápolnak egyáltalán diplomáciai kapcsolatot Fehér Oroszországgal?
Ugye ez egy nagyon, nem is tudom, nagyon megosztó, vagy ilyen komplikált kérdés, mert ugye Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely még diplomáciai képviseletet tart fenn Belarusban. Tehát 2020-as választások után mindenki hazahívta a nagykövetet, Magyarország is. Aztán mi újra nyitottuk, a többiek nem, de az én információim szerint nagyon sok diplomáciai kapcsolat a nyugat és a belarusz hatóságok között, például a magyar követségen keresztül bonyolódott le. Tehát ez a fajta diplomáciai kapcsolat, ezt a diplomáciai kapcsolatot mások is kihasználták. A kérdés komplexitása nem ebből áll, hanem abból, hogy Belarusz jelenleg fontos orosz szövetséges. Oroszország mindent, most leegyszerűsítve mondom a történetet, Oroszország mindent megtesz azért, hogy Belarusz egyre inkább magához csatolja, magához integrálja, ami Belarusz függetlenség, szuverenitás elvesztéséről fog járni hosszú távon. És például a háborúban ugye látható volt, hogy Belarusz elég nagy szerepet kapott, az orosz csapatok Belaruszon keresztül hatoltak be Ukrajnába, de belarusz katonák jelenleg nem vesznek részt a háborúban, nem is vettek részt a háborúban. Tehát minden esetre a nyugat számára van egy olyan geopolitikai érdek, egy olyan geopolitikai cél, hogy hogyan lehet Belaruszt leválasztani Oroszországról, vagy legalábbis távol tartani Oroszországtól, mert ha minden kapcsolat megszakad Minszk is a nyugat között, akkor ez azt eredményezi, hogy Lukasenka számára nem marad más út, mint Moszkva. És sajnos a 2022 utáni helyzetben, az Oroszország ellen hozott szankciókban, Belarusz is megkapta, tehát a szankciók nagy része Belarusszal szemben is elfogadásra került, és ez nagyon erősen érintette, nagyon mélyen érintette a belarusz gazdaságot, és Belarusz még inkább függ most Oroszországtól, 3 évvel a háború kitörését követően, mint 2022 előtt volt. Tehát ebben van a dilemma, hogy hogyan lehet egy nem demokratikus rendszert arra bírni, hogy demokratizálja magát, hogy bánjon megfelelően az állampolgárról, és mégis fenntartsuk egy ilyen rendszerrel a kapcsolatokat. Tehát hogyan lehet ezt a fajta dilemmát feloldani, miközben tudjuk, hogy ha nem ezeket a kapcsolatokat nem ápoljuk, hogyha teljesen elszigetelődünk, vagy elszigeteljük Belaruszt, akkor ez azzal fog járni, hogy Oroszország gyakorlatilag rá fogja tenni, tehát nem marad semmi Belarusz és Oroszország között, és Belarusznak nem marad más választása egyszerűen, mint hogy Oroszország, nem tudom, egyfajta vazonos államává, vagy Oroszország valamelyik újabb régiójává váljon. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés.
Meg tudja ezt Belarus úszni? Ha mondjuk Lukasenko, hát előbb-utóbb azért ugye távozni fog a hatalomból, hát ha más nem, ugye előbb-utóbb valakinek véget ér az élete, és akkor lehet, hogy úgy távozik a hatalomból, de hogyha ez megtörténik, akkor és még mondjuk az a fajta rezsim van hatalmon Oroszországban, mint most, ami akkor simán annexió jöhet létre a két ország között, bármiféle ellenállás, katonai ellenállás nélkül?
Hát ugye Oroszország és Belarus között van egy úgynevezett uniós állam, amelyet még 1997-ben hozták létre, amikor volt egy gyenge Oroszország, és volt egy a 90-es évek válságra, hogy egészen jól megúszó Belarus, Lukasenkával az élen, és Belarus abban a megegyezésben bizonyos politikai előnyöket remélt, azért is kötötték azt. Gyakorlatilag 20 éven keresztül ez a megállapodás az inaktív volt, és már Vladimir Putyin alatt a 2010-es években újra Oroszország elővette ezt az uniós megállapodást, és azt mondta, hogy Alekszandr Grigorjevics itt van a megállapodásunk, és ez szerint hát integrációt kell folytatni, egységesíteni kell a különböző törvényeket, a vámpolitikát, és fokozatosan összeolvasztani például a minisztériumokat, vagy közös valutát kell bevezetni. És Belarus próbált ennek a nyomásnak ellenállni, de a 2020-as elnök választások után Lukasenko csak úgy tudta megőrizni a hatalmát, hogy Oroszországhoz fordult. A biológiai kort illetően, tehát itt van egy ellenállás Belarus részéről, van egy orosz politikai szándék, hogy a meglévő keretrendszert felhasználva Belarus gyakorlatilag beolvassza Oroszországba. A kérdés most úgy szól, hogy ki bírja tovább. Putyin 71 éves, vagy 72, 70 vagy 72, Lukasenko 70. Tehát nagyon hasonló korban járnak. Most kérdés, hogy ki képes tovább maradni hatalomban, ki éli túl a másikat, mert Lukasenkának van egy öröklési forgatókönyve, van három fia, és ő többször is mondta, nyilvánosan is, hogy az egyik fiát egyértelműen az utódjának szánja, szeretné, hogyha majd egyszer a fia tölteni be a helyét. Ez egyébként a posztszovjet térség nyugati felében nem annyira megszokott, tehát ilyet nem láttunk máshol, inkább a közép-ázsiai régióban szokás, hogy ott egy ilyen családi öröklésre próbálják fenntartani a hatalmukat. Tehát ez a kérdés, hogy ha Putyin éli tovább, tehát ha Putyin túléli Lukasenkát, akkor biztos, hogy a belarusz vezetés nem lesz kellően erős ahhoz, hogy ellenálljon ennek a nyomásnak. Ha Lukasenko éli túl Putyint, akkor viszont lehet, hogy abba az irányba fog adulni a dolog, mint amit a belarusz hatóságok szeretnének, és Lukasenko képes lesz egyfajta öröklési rendszert garantálni magának.
Hát nagyon érdekes a helyzet, hogy egy ország sorsa gyakorlatilag azon múlik, hogy az egyébként nem annyira szeretett diktátora életben marad-e vagy sem, vagy egyáltalán ő hogyan tud ellenállni a nagyobb szomszéd, fogalmazunk úgy, kéréseinek. Anton Bendarzsevszkijjel beszélgetünk, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, beavattál minket a részletekbe. Jó napot és jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, további szép napot! Ilyeztük.